adásra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai napra kész műsorban ismét egy forró témát igyekszünk áttekinteni, miután a tegnap az igazságügyi törvény módosító csomagról beszéltünk, ma áttekintjük azt, hogy mit is rejt magában a ma elfogadott, a kormány által jóváhagyott adóreform törvény csomag. Vendégünk a mai műsorban Táncos Barna, Hargita megyei szenátor, a Felsőház állandó bizottságának háznagya. Tisztelettel köszöntöm, szenátor úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, mert tisztelettel üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Emellett természetesen ki fogom használni azt a helyzetet is, hogy ugyebár ő mezőgazdasági szakember, a Felsőház mezőgazdasági szakbizottságának alelnöke is egyben, tehát a gazdákat érintő néhány fontos kérdésről is szót ejtünk, és a hokit sem hagyjuk azért beszédtémán kívül. Mindenek előtt engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. Ezek a telefonszámaink. SMS-eket a 0740 274165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Hát stikás húzást hajtott végre a kormány, mert hogy előrébb tette azt a mai kormányülést, amelyet a kora délutáni órákra harangoztak be, és hát a nagy tiltakozások megelőzése céljából a délelőtti órákban zajlott le ez az ülés, amelyen jóvá hagyták az adó törvénykönyv módosító törvénycsomagját. Ez azt jelenti, tisztelt szenátor úr, hogy most már kőbe van vésve, módosítás nem lehet, a parlamentnek nem lesz semmilyen beleszólása ebbe az ügybe.
Nehéz erre választ adni, hisz a PESZED-én eligazodni szinte lehetetlen az utóbbi hónapokban. Láttuk azt, hogy az elmúlt 3-4 hétben nagyon éles vita alakult ki az áfa befizetéssel kapcsolatosan, és ha bár a kormány elfogadott egy sürgősségi kormányrendeletet, amelyel szerette volna január 1-től bevezetni a megosztott áfa fizetés, nyilvántartás, befizetést, ami azt jelentette volna, hogy az országban minden gazdasági társaságnak kötelező lett volna külön bankszámlán tartani az áfát és onnan befizetni az államkasszába. Ezt a szenátus gazdasági és pénzügyi és költségvetési bizottsága pontosabban, amelynek jó magam is tagja vagyok, megváltoztatta. És egy erőteljes első ülésen lefolytatott vita után visszakozott a PESZED-i, a kormány, és egy olyan változatot sikerült a szenátus plénum elé terjeszteni, amely 90%-ban megváltoztatta az eredeti formát, és ma a jelenlegi állás szerint, hogyha ezt a törvényt sikerül az elkövetkező 2-3 hétben a képviselő ház által is elfogadtatni, akkor kizárólag azoknak lesz kötelező a megkülönböztetett áfa befizetés és nyilvántartás, akik csődeljárás alatt vannak, vagy akik 30 naposnál nagyobb hátrálékot könyvelhetnek el áfa befizetés szempontjából, tehát megkésnek az áfa kifizetésével, és 30 napnál nagyobb, hosszabb időintervallumra hátrálékkal rendelkeznek. Tehát a ma elfogadott sürgősségi kormányrendelettel is előfordulhat egy hasonló helyzet, azonban én attól tartok, hogy mivel nagyon-nagyon közel van a költségvetés elfogadása, és mivel nagyon sok vita előzte meg ezt a sürgősségi kormányrendeletet, ha ma nagy felháborodás ellenére is bevállalta a kormány, akkor elképzelhető, hogy a PESZED ezen már módosítani nem fog, vagy nem akar, és a parlamentben is átgyömöszölik a mostani változatot.
Egyedüli jó dolog, már elnézést, hogy közbeszólok, itt az egyik hírtelevízió részletezi, éppen figyelem az adatokat. Első látásra az egyedüli pozitívum, ami kisugárzik ebből a törvénycsomagból, az az, hogy a jövedelemadót 16-ról 10%-ra mérsékeli ez az új rendelkezés, viszont az összes illetéket rárója a munkáltatótól a munkavállalóra, és elég magas arányú a szociális és egészségügyi hozzájárulás, tehát 35%. Na most a szakszervezetek és különböző szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elindult fizetésemelési hullám ezzel teljes mértékben megtorpan, és senki nem fogja érezni azt a plusz bért, amit ki meghirdetett a kormány, mert hogy kevesebb pénz is sok esetben a munkavállalók zsebébe fog kerülni ezáltal.
Szinte lehetetlen megjósolni, hogy milyen következményei lesznek egy ilyen sürgősségi kormányrendeletnek. Épp azért, mert sürgősségi kormányrendelet, és épp azért, mert azonnali alkalmazásra számíthatunk, és azért, mert ennek a következménye az a cégeken belül teljesen kiszámíthatatlan. Mondanám külön a pozitívumait, külön a negatívumait, és a kedves hallgatók eldöntik, hogy mi az, ami végkonklúzióként leszűrhető ebből a sürgősségi kormányrendeletből. Talán kezdjük a kevésbé tele részével a pohárnak. Az első pozitívuma ugye az, hogy 16% helyett 10% adót fizet az alkalmazott. Ezzel párhuzamosan számos személyi jövedelem adózása is csökken. Ezt az adó alanyok kevésbé érzékelik, de csökkent a kamatok utáni adó, csökkent a mezőgazdasági jövedelemből származó adó, csökkent a lakások bérbeadásából származó jövedelmek adója. Tehát ezek a tételek, ezek a típusú jövedelmek mind-mind kisebb adókulcssal adózandóak ezentúl. Pozitívum, hogyha ezt lehet egyáltalán pozitívumnak tekinteni, hogy 2,5%-kal, ha jól láttam, 2,7%-kal talán csökkenne az összilletékek százaléka. Tehát amit az alkalmazó, a cég az alkalmazott után befizet a társadalombiztosítási kasszába és az egészségügyi biztosítási kasszába, ez is összesen a teljes befizetendő összeg százalékos arányban 2%-kal csökkent. Mondhatnánk azt, hogy a cégeket kisebb illetékbefizetést terheli. Pozitívumként emlegeti a kormány azt is, hogy nem csökkennek a nettó fizetések. Hogyha azt tesszük figyelembe, hogy hány lejbe került összesen egy cégnek egy alkalmazott, és ezt mondjuk 100 egységbe, 100 lejbe fejezzük ki, elméletileg ezért mondom, hogy nehéz megjósolni, mert az alkalmazáskor derül ki, amikor gyakorlatba kell ültetni. Elméletileg a cégnek az össz humán erőforrásra fordított költsége nem növekszik ezzel az intézkedéssel. De csak akkor marad a nettó fizetése ugyanannyi az alkalmazottnak, hogyha a bruttó fizetésére a cég ráteszi az eddig a cég által befizetett költségeket, társadalombiztosítási járulékokat. Ez azt jelenti, hogy minden egyes alkalmazottnak az országban, ahhoz, hogy a nettó keresete ne csökkenjen, azonnal munkaszerződés módosítást kell eszközölni, azonnal bruttó fizetésemelést kell eszközölni, hogy decemberben a fizetése nettó kézbe kapott összegként ugyanannyi legyen, mint novemberben vagy októberben. A legnagyobb probléma ezzel a 10%-os adókulcssal, hogy 35 vagy 37%-kal csökken az önkormányzatok bevétele. Tudni kell azt, hogy a személyi jövedelem adóból befolyó összeg arányosan visszaosztatott eddig az önkormányzatoknak, és az önkormányzatok költségvetését gyarapította, bevételét gyarapította. Ma Csíkszered esetében például, ma beszéltem Ráadó Robert polgármester úrral, ott volt Nagy Zoltán, Gyergyőszentmiklósi polgármester úr is, Udvarhelyi polgármestere is. 15 millió lejes éves jövedelem kiesést jelent Csíkszeredának. Bukarestnek 1 milliárd lejt, ha jól értettem, férje asszonyságtól. Tehát egy óriási bevétel kiesés az önkormányzatoknak, és ezt azonnal megérzik majd a színházak, az útak, a beruházások, a sportra fordított összegek, a szociális támogatások, minden, amit eddig az önkormányzat jól, rosszul, nehezebb vagy könnyebb, kisebb erőfeszítésekkel, nagyobb erőfeszítésekkel finanszírozott. Egy csíkszerűen olyan kormányzatnál óriási érvágású 15 millió rej. És ugyanebben helyzetben lesz minden egyes önkormányzat, minden egyes község, minden egyes polgármesteri hivatal.
Engedje meg, hogy közbe kérdezzek. Mert hogy az RMDS-nek e tekintetben volt egy törvénykezdeményezése is.
Vissza.
Kérem szépen, tiszta, hogy több pénz maradjon az önkormányzatoknál.
Nem tudom, nem vagyunk mi jó sok kártyavetők, de függetlenül attól, hogy most erre a lépésre szánta el magát a kormány, mi hónapokkal ezelőtt beterjesztettünk egy olyan törvénymódosító javaslatot, hogy az önkormányzataink számára a visszaosztásból származó összegeket megemeljük. Mert a helyi autonómia jegyében, a helyi kompetenciák, döntések jegyében azt támogatjuk mindig, hogy a befizetett adónkból minél több maradjon helyben.
Ez elutasítatott ezekre.
Ezt akkor utasították el, amikor már érezték, látták, hogy egy-két napon belül megjelenik az új sürgősségi kormányrendelet. Ma pedig a pénzügyminisztérium értesüléseim belső információk szerint épp azon dolgozik, hogy 100%-ra emelje fel a visszaosztandó, pontosabban átadja teljes mértékben a személyi jövedelem adóból befolyó összegeket az önkormányzatoknak. Tehát ne legyen leosztás, ne legyen visszaosztás, hanem teljes mértékbe kerüljön az önkormányzatokhoz. Az a probléma, hogy még így se tudják 100%-ba kompenzálni a jövedelem kiesést. Tehát ez a legnagyobb hátulütője, a legnagyobb problémája a ma elfogadott sürgősségi kormányzat.
Hát és az össze már bebizonyította a kormány, mennyire adakozó, amikor egy Banicsa adott az önkormányzatoknak többek között az alkalmazottak fizetés emelésének a finanszírozására. Már is hallgatót köszönhetünk, Jerzy Nemes Attila műszaki munkatársam. Üdvözlőjük, adásban van, haló.
Jó estét kívánok, Jóska vagyok.
Hallgatjuk.
Két kérdésem lenne a szenátor úrhoz. Azok a problémák ugye az önkormányzatokkal, az, de ami az embert érdekli, hogy lesz ebből 25%-os fizetésemelés, mert ezt ígérte a kormány programjába. Tehát ez azt jelenti, akinek volt 1000 lejpít haza, 1250-et kell hazavigyen. Tehát ez egy egyszerű matematika, nem is számta. A másik, hogy lesz ebből 1900 lejes minimálbér 18-tól. Ez a két kérdésem van.
Köszönöm
szépen. A másodikra válaszolni is először, mert arra válaszolni egyszerű. Gyakorlatilag, ha a mostanig a cég által a bruttó fizetésre befizetett járulékokat áthelyezik egy összegbe fizetésemelésként, az alkalmazott fizetésére ráteszik, azzal többé-kevésbé, az esetek nagy többségében elérik azt az 1900 lejés minimálbér emelkedést, ahol minimálbérről beszélünk, vagy elérnek egy jelentős bruttó fizetésemelést, ami azonban még egyszer hangsúlyozom, a mostani számítások szerint nem jár nettó kereset növekedéssel. Tehát az 1900 lejés minimálbért könnyű elérni úgy, hogy a járulékokat a cég fogja és bepakolja bruttó fizetésemelésnek az alkalmazottnak. És ha helyesek a kormány számításai, akkor valószínű, hogy ez nem eredményez nettó fizetéscsökkenést. Az első kérdésre válaszom, az nem olyan egyszerű, hisz nem tudom, hogy melyik 25%-os fizetésemelésre gondolt a kedves hallgató. Több fizetésemelést, mondjam, nagyon sok fizetésemelést ígért a kormány a választási kampányban. Egyes fizetésemeléseket már eszközölt is. Emelkedtek a fizetések az egészségügyben, emelkedtek jelentősen a fizetések a helyi önkormányzatoknál. A tanulmányról nem mernék véleményt mondani, mert nem látom egészen pontosan, hogy milyen fizetésemelések voltak, de például az önkormányzatok rendszerébe tartozó színészek, művészek jelentős fizetésemelést kaptak, talán túl nagyot is, és ez hozza nagyon sok esetben nehéz helyzetbe az önkormányzatokat akkor, amikor finanszírozni kell. Tehát bizonyos fizetések, emelések voltak. a magánszférába történő fizetésemeléseket a kormány hiába ígéri meg, mert nem tudja garantálni. Az teljes mértékben a cégre, az alkalmazóra és az alkalmazottra tartozik, ők döntik el, ők tudják eldönteni azt, hogy azért a pénzért vállal-e munkát az alkalmazó, vagy azt a fizetést meg tudja emelni a cég, a vállalkozó.
Viszont a minimálbér az kötelező a magánszektorra is.
Igen, ezt akartam mondani, ez minimálbér az egyetlen eszköz, amellyel nyomást gyakorolhat a kormány, a pénzügyminisztérium a cégekre. Ezt teszi, látom, nap mint nap, hétről hétre a kormány. Az igazság az, hogy az RMDS programjában is szerepelt az, hogy 2000 lejjes szintű minimálbért szeretnénk elérni, egy különbséggel, hogy mi azt mondtuk, hogy ezt 4 év alatt kellene fokozatosan, és nem 1 év alatt ráerőszakolni a cégekre. Mert közgazdaságból tanították a liceumban is nekünk, és az egyetemen is, hogyha a béremeléssel nem jár hatékonyság növekedés, akkor az egy érdem nélküli béremelés, az automatikusan inflációhoz vezet, és automatikusan nagyobb a rossz visszahatása, mint amennyi kedvező következménye van egy ilyen kierőszakolt fizetésemelésnek.
Már egyéb iránt a magánszektor, elsősorban a kis és közepes vállalkozások szférája, az már hátborzongatva fogadta ezeket az előrejelzéseket, mert hogyha például a minimálbér növekedés lesz kötelező, még nem nincs eldöntve, hogy pontosan 1550 lesz-e, vagy 1900, és állítólag ma sem nyilatkoztak a kormánytagok e tekintetben, akkor újabb elbocsátási hullámra kell számítani. Elsősorban a magánszektorban, de amint ön kifejtette itt a gondolatmenetében, valószínűleg, hogy a közigazgatásban is, sőt, a művészeti intézményeknél is.
Én még egyszer azt hangsúlyoznám, hogyha a valóban alkalmazható, és ezt sajnos csak akkor tudom biztosra állítani, hogyha, ahogy múlt héten beszéltem például Gurko Árpád úrral, a Csíkszentkirályi borosztörtöző tulajdonásával, hogy beülök egy bérszámfejtő kolléga mellé, és visszatérek az ezelőtt 20 évvel gyakorolt szakmámra, és kiszámolok 3-4-10 esetet, hogy hogy alakul a teljes bérköltsége a cégnek, akkor, hogyha alkalmazza a minimál bér növekedést, hogy alakul egy átlag fizetésnél, hogy alakul egy nagyobb fizetésnél, tehát ezeket egyenként ki kell számolni, de van elméleti esélye arra, hogy a bruttó fizetés emeléssel, amelyre most kötelezi a kormánya implicite a vállalkozót, nem jár együtt a teljes bérköltség jelentős növekedése, és nem jár együtt nettó fizetés csökkenése. De még egyszer, ez még csak a kormány elmélete, én ezt nem tudnám ma azt mondani, hogy így is történik. Az biztos, hogy egyik napról a másikra nem szabadna ilyen jellegű döntéseket hozni. Őszintén megmondom, hogy nem látom a kormányülés anyagában, hogy az 1%-os forgalmi adóval mi történt. És ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés a kis és közepes vállalkozások számára. Mert most látom, közben a telefonomon nézem az internetes híradásokat, és látom, hogy azt is elfogadta a kormány. Az 1% bevezetése az is egy nagyon-nagyon kétélű dolog. Vannak vállalkozások, akik örülnek neki, ahol a bruttó profitja a cégnek nagyobb, mint 6,75% a forgalomhoz viszonyított bruttó profitja. Ott megéri 1%-ot fizetni a forgalom után, mert kevesebb az adó. Ott, ahol a bruttó profit kisebb ennél a 6,75%-nál, ha jól emlékszem a számításomra, negatívan érinti a vállalkozást. Én azt nem értem, és ezt kérdeztem a Peszedés kollégáktól a héten, hogy miért nem a nagy multinacionális cégekre vezették be az 1%-os adót, amelyek nagy részéről köztudott, hogy kiviszik a nyereséget különböző költség formájában az országból. Hogyha nem szeretnék itt most nagy kereskedő láncokat emlegetni, hogyha rájuk szabnak ki egy 1%-os forgalmi adót, azt megértem. De hogy a kis cégeknél miért kellett 500.000 euróról 1 millióra emelni azt a plafont, ahol az 1%-os forgalmi adó a kötelező, és ne is hagyni opciót a cégnek, hogy választhasson a nyereségadó vagy a forgalmi 1%-os forgalmi adó között, ez teljesen érthetetlen számomra. A bizottságban mindenképpen javaslatot fogunk tenni arra, a pénzügyi és költségvetési bizottságban, hogy ezt az adókulcsot, ezt opcionálisan vezessék be, és a cégek választhassanak a között, hogy továbbra is nyereségadót fizetnek-e, vagy az egy százalékos forgalmi adót választják. Meglátjuk majd, hogy kapunk elegendő támogatót ahhoz, hogy ezt el is fogadjuk.
Ismét hallgatót köszöntünk a műsorban. Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Jó János napot! Vagyok. Elnézést, János, hogy egy kicsit megvállaltattuk.
Türelemmel várom, mert én is még közben hallok újdonságokat a szenátor úrtól. Tisztelt szenátor úr, hát az a 16, tehát a jövedelmi adónak a 16-10%-ra való csökkenése, hát az majd jövőre fogjuk meglátni, hogy nagyon sok, tehát mostani örömünk le fog hervadni a jövőre, mert ez, amiről jelenleg nem nagyon beszélnek, az én meglátásom az, hogy rengeteg illetéknek, adónak, más típusú adóknak a megemeléshez fog vezetni. És miért? Hát többek között az egyik ok az, hogy Johannes, amikor Amerikában volt, az a csak a sajtónak itt 9,5 milliárd az a fegyvervásárlási üzlet, az valójában, hogy mennyi, azt nem lehet tudni, azt ki kell fizetni. Azt pedig illetékekből kell, és tehát pénzzel kell fizetni. Hogy lehet beszedni különböző a dolgokat, majd megemelünk. Levágunk innet, onnan, mert azt ön is tudja, mi is tudjuk már, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés az országnak kereskedelemben jött, nem termelésből. És ami nem termelésből jön, az nem egy komoly alapokon álló gazdaság, tehát itt mi fogjuk megfizetni ennek a levét. Tehát ez az egyik oka. Erről nem beszélnek, mert hát ugye erről nem szól a fáma. A másik dolog pedig, amit szeretnék a szenátor úrtól megkérdezni, és ezt gondolom sokakat érdekel, főleg akik mezőgazdasággal foglalkoznak. Magyarországon megszűnt október 1-től a cukorkvóta. Tehát Magyarország október 1-től annyi cukort gyárthat, amennyit tud. Persze a meglevő 12 vagy hány cukorgyárából most van, azt hiszem 3 vagy 4. 3 van, azt hiszem. A kérdés az, hogy Románia számára mikor szűnik meg egyáltalán, tudja ön azt, hogy mikor szűnik meg ez a kvóta, mikor lehetséges, hogy itten is több cukrot termeljenek? Több répát termeljenek az emberek, és akkor abból több cukort keletkezzen. Köszönöm szépen.
Köszönjük, János.
Valóban nehéz ezt, én is ugyanazt mondtam, itt a kedves hallgató, hogy ezt egy 2-3 órával a döntés meghozatala után nehéz megjósolni, hogy milyen következményei lesznek. Egy dolog biztos, hogy a 16%-ról 10%-ra való csökkentése a személyi jövedelem adó kulcsnak nem hoz azonnali plusz nettó keresetet az alkalmazottaknak, mert úgy van a csomag összeállítva, hogy elméletileg megtartsa a nettó keresetet és a teljes, tehát az összszemélyi jellegű költséget, vagy fizetés, bér jellegű költséget a cégben. Tehát ezzel nagyon érdekesen sáfárkodtak, ha csak ezt az intézkedést hozták volna az adócsökkentést, akkor az azonnali fizetésemelkedéshez vezetett volna, azonban ezt egy komplex képlettel újrakták össze, hogy ennek nincsen ilyen jellegű következménye. A cukorkvótákkal kapcsolatosan nincsen információm arra, hogy Románia kérte volna a kvóták megszüntetését. Magyarország szinte minden tekintetben sokkal határozottabban, sokkal agresszívebben tárgyal Brüsszelben, legyen szó belső jogszabályok elfogadásáról, legyen szó uniós támogatásokról, legyen szó migrációról, tehát ebből a szempontból a két ország között óriási különbség van, és hasonlókok miatt óriási ma teher Románián a fegyvervásárlás szempontjában, és sokkal kisebb Magyarországon, mert a NATO, az amerikai partnerségi viszonyban is Magyarország teljesen másképp viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Románia költségvetésén az egyik nagy teher a fegyvervásárlás, de ami hosszú távú és sokkal mélyebb problémákat okoz, az a társadalombiztosítási és a nyugdíjrendszernek a fenntarthatósága. Ha Romániába rövid időn belül nem tér vissza 1-2 millió munkás, aki itthon dolgozzon, itthon fizessen adót, illetéket és itthon termeljen, ennek az országnak költségvetése jó részt a nyugdíjak kifizetésére és a társadalombiztosítási rendszer fenntartására, valamint az állami szféra költségeinek a fedezésére fog elmenni, automatikusan a beruházások, a fejlesztések kárára, ez ma Romániának pénzügyi költségvetési szempontból a legnagyobb problémája.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 37 perckor a Napra kész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Táncos Barna, Hargita megyei szenátor, a Felsőház Állandó Bizottságának háznagya, mezőgazdasági szakember és a Felsőház Pénzügyi Szakbizottságának tagja is. És hát eddig a ma elfogadott adótörvénykönyv módosítás hatásairól beszélgettünk, de térjünk akkor át a mi dolgainkra, mert hogy tisztelt szenátor úr, az állatállománnyal sem állunk túl jól Romániában, és ez irányba kap, tehát a rossz helyzet megelőzése érdekében célirányos állami támogatást javasolnak a szaporítással foglalkozó baromfi és sertés farmoknak ahhoz, hogy ne csökkenjen tovább az állatállomány. Mit fed ez a javaslat?
Két olyan javaslatról van szó, amelyeket a PESZEDI nyújtott be, két olyan állami támogatás, amely kiegészíteni a vidékfejlesztési programot, azt a vidékfejlesztési programot, amelynek jelentős része nem a szaporító anyagra, nem a szaporításra került elköltésre, hanem a hízlalásra vagy a baromfi növelésre. Románia ki van szolgáltatva jelen pillanatban a külföldi beszállítóknak, a sértés ágazatban, hogy a malacokat folyamatosan külföldről nagyon sokat Magyarországról vásárolnak, a napos csibékkel a helyzet ugyan ez, és ezért jött egy állami támogatási javaslat. Ez egy külön bürokrácia, egy külön értesítés, jóváhagyási procedúrán kell végigmenni Brüsszelben. Nagyon sürgeti a kormány ahhoz, hogy a jövői költségvetésben már be tudják foglalni, nagy valószínűséggel ezt jövőben már alkalmazni is lehet. 300 milliós rejes támogatásról beszélünk, több mint 300 millió rejes támogatásról mind a két ágazatban. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó kezdeményezés a kormánynak.
Ismét hallgató a vonalban. Halló!
Halló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Én annyit szeretnék hozzászólni ezzel az állatszaporítással, hogy a mezőgazdaság az azt mondja a Táncos úr, hogy ért. Én azt nem értem, mert hogy ért ez, amikor mozduljon ki abból az irodából, és nézzünk széjjel a területeken, hogy hogy néznek ki a kaszállók, tiszta szántók, a labdisznyok tönkretettek mindent, a kártyot elrágja, a hávádőt ki, melyen be és nézzék meg. Azt nézzék meg! Hogy csinálunk szénát jövőben az állatoknak? Erre szeretnék én választ kérni.
Én meg azt kérném, hogy egy keresztnével azért mutatkozzon be.
András vagy.
Üdvözlőjük, András. Köszönöm. Kérem, akkor hallgassa meg a szenátor úr válaszát.
Köszönöm a kérdését Andrásnak. Válaszolhatnám azt is, hogy azok a kaszálók, amelyek a mi családi farmunkhoz tartoznak, azok rendben vannak. Igaz, hogy nálunk nincsen vaddisznó, és nem teszik tönkre, de azon kevesek közé tartozók, akik a mezőgazdaságot nap mint nap gyakorolják is, kivéve amikor Bukarestben vagyok. Van egy kis családi farmunk, és dolgozunk. Látom pontosan azt is, hogy mikor kikap támogatást, látom azt is, hogy mit jelent, hogyha késnek a támogatások. A vaddisznókkal kapcsolatosan pedig azt kell elmondanom, hogy az a vadásztársulatokra tartozó probléma, és az önkormányzattal, valamint a helyi vadásztársulattal kell felvenni a kapcsolatot, hogyha ilyen problémák adódnak. Nem védett vad a vaddisznó, a kilövési kvóták teljesen másképp működnek, mint a medve esetében, és egyetlen egy megoldás van erre, hogy a helyi vadásztársulattal közösen megtalálni a módját annak, hogy egyrészt, hogyha nagyon nagy a létszám, akkor csökkenteni az állományt, másrészt pedig olyan megoldások, amelyek ha lehet, akkor körbe kell terni, ha nem lehet körbe kell terni, akkor etetővel vagy bármilyen elcsalni a vaddisznókat. Tehát ezt én nem vagyok vadászati témában szakember, de még egyszer ezt kizárólag a helyi vadászati társulattal és az önkormányzattal lehet megoldani.
Nem kerülhetem meg a kérdést. Mit csináltak a medvékkel? Mert hogy úgy tűnik, hogy most Székelyföldön csend van. Elkezdődött a gond viszont Brassó, Szeben és Prahova megyében, és hát Prahova megyében ott már léptek is, tömeges utcára vonulás volt, hogy a medve kérdést megoldják. Néhány kilevési engedélyt jóvá hagyott a szaktárca az utóbbi 10 napban, ha jól tudom, de mintha a konkrét lépések nem történtek volna.
A medve témában az első jelentős utcára vonulás az a Székelyföldről történt Bukarestben.
Ezt így van, most mentek ki a Prahova megyeik egyből.
Igen, akkor a Prahova megyeik, és sajnos egy olyan hét volt valószínűleg valamilyen frontbetörés miatt, amikor egymás után nap mint nap nagy problémák voltak azon abban a térségben. Ma van egy olyan, mondhatni pozitív irányú elmozdulás, hogy a medvék kilövését különleges esetekben engedélyezik. Ezeket csak akkor, hogyha kárt okoznak, ha támadnak, és ez egy ilyen posztfaktum megoldás, csak a problémás medvéket lehet ma kilőni. Úgy értesültem az elmúlt napokban, hogy vannak már kilövési engedélyek is, és több mint 200 kérés érkezett be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, ezeket elbírálják, és ha minden rendben van, akkor jóvá is hagyják őket. Ez sajnos csak egy szalmaláng, nem oldja meg a problémát, itt egyetlen egy megoldás van, hogyha teljesen új alapokra helyezik 2018-tól a medve populációnak a kezelését, hogyha elismeri végre mindenki, hogy a rossz populáció kezelés miatt jelentősen megnövekedett a medvék száma Romániában, elfogadják azt, hogy a vadászat az egy megoldás lehet, persze más különböző intézkedésekkel kiegészítve, és hogyha végre Romániában, a médiában is, a televízióban is, a Facebookon is, a civil szervezeteknél is a populista, kismaci, édesmaci típusú hozzáállás megváltozik. Mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ezt a problémát lehet úgy kezelni, hogy védjük a 10. emeletről Bukarestből az édes kis erdei macit, közben itt az embereknek az életére tör, tönkreteszi a kukoricájukat, legyilkolja az állataikat, megtámadja az embereket, és mindenki azt hiszi, hogy ez túlzás, ha bár itt óriási problémák vannak.
Óriási problémák voltak, és nincs megoldva az állati tetemek összegyűjtése és semlegesítése. Erre vonatkozó törvénytervezetet iktatott az RMDSZ a héten. Nos, ez csak házi állatokra vonatkozik, vagy az erdőkben elhullottakra is?
Bármire, hisz az önkormányzatnak kötelessége volt éveken keresztül kezelni a problémát, hogyha például egy elhullott medvetetemet behoztak a falu közepére, mert megtalálták az erdőbe. A mi javaslatunk az gyakorlatilag arról szól, hogy visszaállítanánk az eredeti rendszert, amely az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok számára lehetővé tette azt, hogy intézkedjenek ebben a témában. Ugyanakkor azt javasoljuk a törvénytervezettel, hogy a finanszírozást a minisztérium, a mezőgazdasági minisztérium vállalja fel, és olyan európai normáknak megfelelő hűtőházakat finanszírozzon, építsen a minisztérium minden községben, ahol be lehet az elhult állatokat vinni, onnan majd a felelős szakcégek összegyűjtik és elviszik megsemmisítésre, vagy feldolgozásra, attól függően, hogy ők milyen tevékenységre kaptak engedélyt. Nem jó az a rendszer, ami ma alkalmazásban van, a megyei önkormányzatot ruházták fel azzal, hogy megyei szinten ezt a problémát kezelje. A gazdák, az emberek megszokták azt, hogy az önkormányzathoz fordulnak, nincsen megfelelő számú, nincsen alkalmazott, aki ezekkel foglalkozott, nincsen infrastruktúra, nincsen rendszer, ami működne, ezért tettük le a törvénytervezetünket.
Nincs finanszírozás rá.
Igen, részben van finanszírozás, ugye az elszállítást, a semlegesítést különböző képletek alapján a minisztérium finanszírozza, de maga a begyűjtés az azért teljesen problematikus, és nagyon sokszor a gazdát terheli a költség, és ebből a teherből szeretnénk a gazda vállára levenni, átruházva ezt a minisztériumhoz, és egy életképes, működtethető hálózatot építetni ki egész Romániában.
Ismét hallgató van vonalban, üdvözöljük, haló. Haló, haló. Picit megváradtattuk, úgy látszik, hogy elfogyott a türelme. Sajnálom. Közben érkezett egy SMS is, név nélkül, de a tisztelt hallgatót bizonyára hallhatta, miközben küldte, szót ejtettünk a minimálbérről, és hogy a munkásokra való hatásáról is, ha ez a minimálbér növekedni fog, hogy mi várható a jövőben. Van egy kényes kérdés, és közelednek az ünnepek, ez egyre keményebben érinti a lakosságot és a zsebünket. Mi okozta Európában ezt az éppen csúcs felé törekvő tojás krízist?
Nem tudok erről őszintén válaszolni. Különböző elméletek vannak rám. Az biztos, hogy akkor, amikor a 2-3 évvel ezelőtt az orosz embargó beindult, akkor jelentős átrendeződés történt a tojástermelés tekintetében Európában, és valószínű, hogy annak a hullámnak most érkezik el az eredménye. A nemzetközi piac az főleg európai viszonylatban az azonnal begyűrűzik minden tagállamban, ugyanis tej, hús, tojás, hasított disznó mindenféle szempontból annyira egy ségessé vált ez a piac, a gabonárak szempontjából, hogy Románia egyszerűen nem tudja kihúzni magát ez alól. Ha egy jelentős méretű piacon, Németországban például megugranak valamilyen terméknek az árai, a romániai termelők azonnal érdekelté válnak abba, hogy arra piacra szállítsanak, főleg tojás szempontjából, ahol az engedélyeztetés az viszonylag egyszerű, és ezért a nemzetközi, specifikusan az európai piac befolyásolja teljes mértékben a hazai termékek árait is.
Volt egy botrány is a közelmúltban, amikor Hollandiából talán érkeztek fertőzött tojások, és ugyanaz a helyzet alakult ki, ezt magyarországi híradóban láttam, hogy például a Brazíliából érkező vágott majorság baromfi hússal is gond van, és mégsem tűnik úgy, hogy valami nagyon nagy intézkedést hozna az Európai Unió tekintetben. Ki vagyunk téve ezeknek a fertőzéseknek? Kicsit drasztikusan fogalmaztam.
Nagyon, igen. Nagyon kesztyűs kézzel kell bánni ezekkel a dolgokkal, hisz a kergemarha kórtól kezdve a mindenféle betegségek és fertőzéseken át sok esetben derül ki hónapokkal azután, hogy vaklárma volt, vagy nem is volt akkora nagy a probléma, mint amekkorának beharagonsz egyik vagy másik tévé, és az azonnali intézkedések, az azonnali reakciók, azok hirtelen rányomják a bélyegüket a piacra, az árakra, a fogyasztói szokásokra, és nehéz helyzetbe tudnak hozni termelőket, országokat, akár egy egész uniós piacot is. A tojásfertőzéstől kezdve a hús, az élelmiszer biztonsági intézkedések úgy általában Európában nagyon-nagyon magas mércét állítanak be, és ezért egyrészt drágábbak a termékek egész Európában, mint mondjuk a világ melyik más országában. A sokkal több kritériumnak kell megfelelni, és a standardok azok ugye magasak, ezért bármelyiknek a be nem tartása azonnal ilyen nagy hisztéria hullámokat válthat ki, és sok esetben ez a piaci árakba csapódik le. Emlékszünk az uborka krízisre, emlékszünk a lóhús krízisre, emlékszünk Romániában a sajttermékeknél egy-két ilyen esetre, a holland tojás problémára, tehát nagyon sok esetben ezek mind olyan idézőjeles fertőzések, amelyek potenciális veszélyt jelentenek, de soha nem annyira nagy a probléma, mint ahogy azt a sajtó beharangozza.
Három témát érintenék még szíves engedelmével, miután meghallgattuk az újabb hallgatót, aki az akar fordulni. Haló? Haló, haló?
Jó estét kívánok! István vagyok.
Parancsoljon!
Azt szeretném javasolni a szenátor úrnak, többek között, hogy ezt a örökké azt mondani, most már kiderült, hogy 10 munkásra jut 9 nyugdíjas, de ezt a problémát úgy kellett volna megoldani a politikumnak, hogy amit a szocialista iparból és gazdaságból eladtak, ha csak úcsas áron is, az betették volna a valahova befektetésekbe, akkor nem lenne ez a probléma, hogy folyton azt halljuk, hogy minket nyugdíjasokat nem lesz ki eltartson, és nem lesz, mivel fizessék a nyugdíjunkat. Mi, aki egy országot építettünk egy életen keresztül. Ez nekünk nagyon sértő, hogy minden gazdasági adásban más nem hallunk, csak hogy a nyugdíjaskot nem lesz mivel fizetni, és így nem lesz, úgy nem. A 27 évi politikai akciónak a következménye. A másik az, ez a gazdaságpolitikai vizet vetetett oda, hogy 3 gyermeken körül egy sincs az országban. Ugye ezt pedig nem mondják el. Tehát valahogy a minden közgazdasági adásban ezt halljuk, hogy nyugdíjakot nem lesz mivel fizetni, mert így van, úgy van. A 27 évi politikának az eredménye. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Hajt ne reagálni.
Teljes mértékben egyetértek önnel. A tények azok tények. Nem tudom azt mondani, hogy nem nagy teher a nyugdíj kifizetése az ország költségvetésének. A kommunista ipar felszámolásába valami kevés részt vállaltam, hisz akkor 13 éves voltam, és nem hiszem, hogy a 27 éves politikának is csak talán a végéből vettem ki a részemet. Az valóban igaz, hogy az ország Románia mindenkori kormánya, függetlenül attól, hogy ki volt és milyen párt része a kormánynak, képtelen volt olyan ipart építeni vissza, amely versenyképes legyen. És ez az oka annak, hogy ma Romániából hiányzik közel 2 millió aktív állampolgár, aki ezt az országot fejleszteni, támogatni, építeni tudná. Az is igaz, hogy akkor, amikor Romániát felvették az Európai Unióba 2007-ben, akkor az Európai Uniós tagállamok, a fejlettek nagyon jól tudták, hogy olyan erős elszívó hatást fog gyakorolni a közös európai piac a román munkaerőre, amelyet megállítani lehetetlen. A helyzet nem más Magyarországon se. Magyarországon is pont akkora probléma a munkaerő kivándorlása, pont olyan nagy probléma Lengyelországban is, habár a lengyel ipar az sokkal jobban átvészelte ezt az átmeneti időszakot a kommunista élából a piacgazdaságba. Önnek teljes mértékben igaza van, én semmiképpen sem akartam a nyugdíjasokat megsérteni azzal, hogy tényeket vázoltam akkor, amikor elmondtam, hogy a fegyvervásárlás, a szociális háló, az állami alkalmazottak problémája, az egy óriási gond Romániában.
Kicsit ironikusan fogalmaz Lajos nevű hallgatónk, aki azt írja, hogy Németországban emelkedett a tűzifa ára, ezért van az, hogy nálunk az egekben van? Kérdi Lajos.
Lajos, lehet ironikus, de az igazság az, hogy Magyarországon olyan árat fizetnek a tűzifáért, hogy megéri Csíkszeredából kamionba rakni és odalinni.
Egyszerű a válasz.
És a válasz...
De talán van valami intézkedés, hogy az exportját meg...
Próbáljuk az exportot megtiltani, betiltani, erre van rendelkezés, javaslat, kezdeményezés, de az unión belüli áru...
Szabad áruforgalom.
Szabad áruforgalom van, és nem minősül exportnak. Románia nem fogja tudni betiltani se a fa eladását Romániából Magyarországra, se a hasított marha visszahozatalát, vagy hasított disznó visszahozatalát, vagy az a csirke napos csirke behozatalát Magyarországról Romániába.
Egyéb iránt megdöbbentek a statisztikák, hogy a sertéshús 50%-át behozatalból fogyasztjuk, és a baromfinak 35%-át. Szóval ez engem egy kicsit úgy megdöbbentett.
Igen, ez is az oka annak, ez is az apropója a két kezdeményezésnek, amelyet a héten megvitattam.
Ne vegye rossz néven, hogyha távirati stílusban kérek válaszokat öntől. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely kötelezővé teszi a padlag fűrtását. Nálunk is olyan rossz a helyzet, mint Magyarországon?
Az ország nyugati részében igen, onnan is jött a kezdeményezés, RMDSZ-es és liberális kollégáktól. Székelyföldön nincsenek ilyen problémák, de ott a nyugati megyékben pont olyan nagy a probléma, mint Magyarországon.
Visszatérő kérdés a medve, azt írja a Sanyi SMS-ben, hogy mivel, hogy nálunk sok a medve, mi volna, hogyha élő medvét telepítenénk állatvédők segítségével a nyugati erdőkbe?
Erre én is befizetnék, csak sajnos se fogadókészség nincs, se állatvédő, aki ebben részt venne. Az állatvédő általában televízió előtt ír újságcikkeket.
Személyesen vette fel a kapcsolatot a Magyarországi Szállításügyi Minisztériummal a Korona és a Hargita nemzetközi vonatok beharangozott gondjaival kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy most már megnyugtathatjuk a hallgatóságot, hogy ezek a vonatok jövőre is közlekedni fognak apró módosításokkal.
Valóban mindkét vonat közlekedni fog. Ami nagyon fontos, hogy a koronának lesz továbbra is fekvő helyes szolgáltatása, igaz, hogy másodosztályú, és egy és három ágyas első osztályú fekvő helyes szolgáltatás csak a nyári időszakban lesz. Ez egy visszalépés ahhoz képest, hogy milyen szolgáltatásokat biztosított eddig a korona, nem lesz vendéglő sem a vonaton, az áramkiesésekre hivatkozik a MAV Start a román vonalon, akkor amikor azt mondja, hogy nem tudja biztosítani a minőségi ellátást. Egyik szemem sír, a másik nevet.
De hát a szemei azok csak nevetnek annak kapcsán, ami a hétvégén történt, ugyanis letették az alapkövét a Székelyföldi Hoki Akadémia orvosi és sportbázisának létesítménye felépítése céljából, és egy időkapszulát is elhelyeztek méghozzá Csíkkarcfalván. Ezáltal nem csak attól lesz Csíkkarcfal a híres, hogy ott kelemen hunor szülőfalúja, hanem hogy válasz is valamelyesképpen arra a Botosány képviselőtársának a megjegyzésére, hogy székelyek nem léteznek, és Székelyföld sem.
Botosányi kollégával nem szabad foglalkozni, az, hogy valaki nem tud az űrkutatásról, attól még űrkutatás létezik. Attól, hogy nem ismeri a történelmet, attól mi vagyunk, létezünk, voltunk, leszünk, és nem is kellene ennél több figyelmet szentelni. Mondhatnám, hogy szamárbőg is nem hangzik a mennybe. A hokival kapcsolatosan valóban több mint egy évvel indult a Székelyföldi Jégkorong Akadémia programunk. Nagyon több helyszínen dolgozunk, minden székelyföldi nagyvárosban építjük, rakjuk az alapjait, ahol kell, máshol pedig fejlesztjük azt a jégkorong mozgalmat, amely létezik. Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszentendre, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Alcsi, Félzi.
Ne haragudj, muszáj közbeszólnom, mert másodpercek vannak már a híradóig. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll, további jó munkát, szép estét.
Viszont
hallásra.